mai nyíltnak őket. Kérem szépen, hogy mindenki foglaljon helyet valamiben. Szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal a Szitthártaalosztály nyílt napján. Szeretettel köszöntöm a Magyar Teozófiai Társulat elnökét, Martinovics Tamást, a társulat tagjai, mindazokat az érdeklődőket, akik megtiszteltek bennünket, és eljöttek ezen a mai napon, a mai alkalommal. Először bevezetőként összeállítottam egy rövid kis diasorozatot arról, hogy bemutatkozunk, kik is vagyunk mi, és akkor még az elején, hogyha érkezik pár vendég, akkor ők ez alatt az idő alatt le tudnak ülni. Utána pedig elkezdjük az előadásainkat, hiszen a mai nyílt nap a világunk rejtett a alcímet viseli, és kisebb, rövidebb előadásokból szól. Előadások lesznek. A társulaton belül, a Teozófiai Társulaton belül egy kisebb baráti csoport, a mi alosztályunk, a Szitthárta alosztály. 2006. novemberében határoztuk el, hogy mi együtt fogunk dolgozni, tanulmányozni, és Adi Árból oklevelet 2007. januárban kaptunk a működésünkhöz. Ugye Adi Árban van a Nemzetközi Teozófiai Társulatnak a központja. Az első esemény, hiszen most a történetünkről van szó, majdnem 5 évet dolgozik együtt ez a kis csoport. 2007. 7. hó 7-én volt a Magyar Teozófiai Társulat 100 éves centenárium, már ünnepeltük. Ekkor itt volt közöttünk a nemzetközi elnökünk Rada Börnyé is. Ő van itt a kis alosztályi csoport képen középen. Azért gondoltam, hogy ezt a bemutatkozást elmondom önöknek, mert az elmúlt héten voltam egy előadáson, és érdeklődők, kérdezősködtek, mi is az a teozófia, ja, az a keleti valami. Mivel is foglalkozunk mi tulajdonképpen? Az ősi bölcsesség megismertetésével, és az alosztályunk a társulaton belül elsősorban könyveket készít, fordításokat hoz létre, és megismerteti az érdeklődőkkel. Tulajdonképpen ez a nyílt nap is ezt szolgálja, hogy egy picit képet kapjanak rólunk, hogy mivel is foglalkozunk valójában. Itt láthatóak a könyveink, illetőleg kint a szünetben megvásárolhatóak ezek az irodalmak, a teozófiai irodalom, magyarul olvasható része, és itt feltettem egy régi könyvet, hogy a munkánk, az elmúlt éves munkánk nagy része abból állt, hogy régi könyveket szedtünk elő, tettünk olvashatóvá, olvasható a Magyar Teozófiai Társulat honlapján, és ezeket a régi szövegeket próbáltuk újjá fordítani, mai nyelvre áttenni. Kicsit közérthetőbben, olvashatóbbá tenni. Az alosztály munkája között van a könyvterjesztés is, nem csak nyilvános előadásokon, illetőleg országos szinten, postai úton küldözgetünk könyveket azoknak, akik térnek belőle, hanem vannak bizonyos rendezvények, amikkel részt veszünk, és könyveinket áruljuk. A legfontosabb munkánk az alosztályi ülések. Néhány képet tettem ide az üléseinkről. Ezek zömmel beszélgetések olyan témákról, amelyeket mi beszélünk meg, mi határozunk meg, hogy miről. Bennünket közvetlenül foglalkoztató, érintő kérdések teozófiai szempontból való megközelítése, illetőleg egy-egy könyvnek a feldolgozása, egy-egy teozófiai jellegű könyvnek a feldolgozása, közös meditációk. Fontos pontja a munkánknak a beszélgetés az érdeklődőkkel, illetőleg a levelezés az érdeklődőkkel. Kérdéseikre van úgy, hogy hónapokon, esetleg éveken keresztül egyes tagjaink próbálnak válaszfeleleteket adni. Közösségformáló munka, az, hogy kirándulásokat tartunk, minden évben hagyományosan. Ennek az a célja, hogy együtt legyünk a természetben, próbáljunk kikapcsolódni a mindennapjainkból, hiszen az alosztályunk tagjainak többsége dolgozik, és itt a természetben legyünk együtt, hol vagyunk fel az egyben. Hagyomány most már az alosztály életében, hogy Borsodnádasra megyünk el nyaranta, egy párnapos táborozásra. Ezek ilyen egészen nomád körülmények között levő programok, jurtatúrának szoktuk hívni, vagy jurtatábornak. Itt is kirándulások vannak, beszélgetések, közvetlen jellegű együttlétek. Az elmúlt csaknem 5 év alatt az alosztályunk létszáma megnövekedett, és 2 évvel ezelőtt egy örömteljes esemény következett be, megalakult a Forrás alosztály. Ők is itt vannak most közöttünk, és velük évente egyszer legalább szoktunk közös alosztály összejöveteleket tartani. Fontos dátum volt az Európai Teológiai Iskolán való részvételünk 2009 őszén, amit itt rendeztek Budapesten, angol nyelven. Tagjaink részt vettek és előadásokat hallgattak majdnem egy héten keresztül. A tavalyi évben tartották Rómában a Teozófiai Világkongresszust. Több mint 500 teozófus volt ott a világ minden részéből. A fő téma a testvériség volt. A testvériség jegyében találkoztunk. Minden évben a szeptemberi időszakot egy évindító tűzgyújtással szoktunk kezdeni. Ezek is ilyen jelképes alkalmak tulajdonképpen arra, hogy együtt legyünk és beszélgessünk bizonyos kérdésekről teozófiai szempontú megvilágításban. Részt veszünk, az alosztályok tagjai részt vesznek a MATESZ munkájában. A MATESZ körülbelül egy éve alakult, a Magyar Teozófiai Szolgálat nevet viseli, és egyrészt társulati tagok, másrészt külső segítők csatlakozhatnak a MATESZ-hez. Ők fognak most szendvicset kínálni, illetőleg apró ajándéktárgyakat készítenek, ahhoz a segítő munkához egy pici kis hozzájárulás gyűjtése céljából, amit végzünk. Például a borsodnádasi szociálisan rászorulók részére ruhát gyűjtöttünk az elmúlt időszakban, illetőleg tagjaink voltak a Vörösiszap katasztrófánál az állatmentésben, illetve, és itt egy picit zöld betűvel és apró betűvel van írva, nagyon fontos az alosztály tevékenységében ez a láthatatlan munka, amit gondolati világban végzünk, meditációk, imádságok, láthatatlan segítés formájában, ez ugye itt nem jeleníthető meg. És emlékeztetnék az egy évvel ezelőtt lezajlott nyílt napunkra, ami egy nagyon sikeres rendezvény volt, reméljük a mai nyílt nap is az lesz. És míg az elmúlt évben a modern világ ősi bölcsesség kimegviselte ezt a nyílt nap, most a világunk rejtett oldala címet viseli a nyílt napunk, és az előadások is a rejtett világunk egy-egy morzsáját, egy-egy részét próbálják majd bemutatni. Teljesen tagjainknak a saját választása alapján, amit ők szerettek volna bemutatni. De feltettem a Teozófiai Társulat 3 célját, éppen amiatt, hogy akik esetleg érdeklődőként először, másodszor, harmadszor vannak nálunk, legyenek tisztában a társulatnak a céljaival, megalkotni az emberiség egyetemes testvériségének egyik magvát, nemzetiségi, vallási, társadalmi osztálybeli, nemi és faji megkülönböztetés nélkül. Ez az első célkitűzés, aminek az elfogadása tulajdonképpen egy belépőjegy lehet a társulatba való belépéshez. És itt van támogatni a vallások, bölcseletek és tudományok, filozófia összehasonlító tanulmányozását. Tehát a hangsúly az összehasonlító tanulmányozáson van. Illetve kutatni a természet még fel nem ismert törvényeit és az emberben rejlő belső erőket. Miért ezt a témát választottuk, hogy világunk rejtett oldala? Ez ugye az okkultizmusnak az egyik legfontosabb kérdése. Ezt a kifejezést, az okkultizmus, ezt nagyon gyakran félreértik még ma is, méghozzá azok közül is, akik művelt embereknek tartják magukat, pedig hogyha a latin eredetét megnézzük a szónak, az egyszerűen csak annyit jelent, hogy a dolgok rejtett oldala, a dolgok rejtett tudománya. Komoly tanulmányozók szokták azt hangoztatni, hogy a dolgok rejtett oldala el van előlünk rejtve, elrejtik, szétakarva előlünk. De azt gondoljuk, és én személy szerint is azt gondolom, hogy minden ott van előttünk, csak a mi szemünk van valahol lefátyolozva, és korlátozott a látásunk. A hétköznapi ember néhány természeti törvényt ismer, és az alapján ítéli meg a világot. A teozófus, az okkultista megpróbálja számításba venni a magasabb világok törvényeit, egy picivel több törvényszerűséget, mint amit az átlagember figyel, és így azokat, a világnak azokat az oldalait is megpróbálja megismerni, vagy kicsit máshogy látni, ami mondjuk a materialista szemei elől el vannak zárva. Tehát úgy gondoljuk, hogy a saját korlátozottságunk az akadálya annak, hogy valamit nem látunk, ami előlünk rejtve van. És számomra a teozófia azért volt rendkívül fontos és nagy dolog az életemben, hogy megismerkedtem az ősi bölcsességnek a tanulmányban, az irodalmából némi kis résszel, mert rádöbbentett arra, hogy itt a lehetőség én előttem folytonos tanulmányozással, vagy mielőttünk, nem csak én előttem, hanem mielőttünk, hogy lassanként ezek a fátylak lehullhatnak a szemünkről. Gautama Buddha mondta a tanítványainak több mint 2500 évvel ezelőtt, hogy ne panaszkodjatok, ne siránkozzatok, ne imádkozzatok, hanem nyissátok ki a szemeteket és lássatok. Az igazság mind körülöttetek van, csak a kötést kell levennetek a szemeitekről és néznetek kell. És ennek jegyében kezdenénk el akkor a mai előadásunkat, hiszen a festészettől kezdve a költészet, a zene, a vallásos szertartások, a természet, a természet szellemek, a természetnek megvan mindaz a rejtett oldala, amiről most ugye szólni fogunk, és tökéletesebben és egyre teljesebben tudjuk majd megérteni a világot reményeink szerint. Tehát meg kell próbálnunk megérteni a világból annyit, amennyit csak tudunk. Ha már itt megragadtam a szót az előbb, az első előadás az enyémre, a gondolatok teremtő erejéről fog szólni, és igyekszünk betartani reményeink szerint ezt az időbeli ütemezést, hogy mindenki szóhoz juthasson, ne csak én. Bevezető helyett egy pár gondolatot próbálnék elmondani, hogy miért is ez az én témám, miért ezt a témát választottam. Elmondanám önöknek, hogy nagyon régóta foglalkoztat engem gondolatok kérdése, a gondolati világ. Az első nyilvános előadásomat 7 évvel ezelőtt a társulatban, szintén a gondolatok témaköréből tartottam, és azóta is folyamatosan figyelemmel kísérem a saját gondolataimat, illetőleg a történéseket a világban, hogyan is alakulnak ezek a dolgok. Tehát a saját gondolataimat folyamatosan megfigyelem. És most csak így bevezetőként elmesélnék néhány dolgot az elmúlt pár napból, amikor úgy érdekes módon történtek dolgok, és tudom, hogy mindez gondolatoknak a következménye. Vagy gondolathullámok, vagy gondolatformák, tehát valamiképpen gondolatok elértek, hasonló gondolatok megérintettek engem, vagy én érintettem meg másokat. Például a munkahelyemen történt pár napja, hogy az egyik kolléganő valamilyen oknál fogva előhozott egy orvosi leletet, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy vajon a dolgozóknak, egyébként munkaügyön dolgozom, tehát személyzeti oktatási munkaügyi területen, tehát mindig emberekkel foglalkozom, a munkaalkalmassági vizsgálatban vajon van-e vérvétel, és hogy mi minden tartozik bele. Lényeg ez, hogy van-e vérvétel. Erről beszélgettünk elég sokat. És egyszer csak körülbelül eltelt fél óra, és felhívott a hálózat vezetője, egy országos hálózatban dolgozom, és elmesélte azt, hogy van egy kollega, akinek vérre lenne szüksége, mert operációja lesz a hétfői nap folyamán, és próbálja megszervezni a véradást a társaságnál, a cégnél. Jó, hát mondhatjuk, hogy érdekes egybeesések, valahogy a vérnek a gondolata, a véradás gondolata benne volt a levegőben. Másnap reggelre egy érdekes üzenet várt otthon a levelezőmön, azt elfelejtettem mondani, hogy ez a kollega rákbetegségben szenved, és másnap reggel az üzenet az arról szólt, teljesen hivatlanul és váratlanul, hogy ajánlott valaki nekem egy gyomnövényt, hogy azt lehetne hasznosan alkalmazni a rákbetegségek gyógyítására. Érdekesen jöttek ezek össze. Szemüveget szerettem volna csináltatni. Benne volt a gondolatomban az elmúlt napokban, hetekben, de igazán nem tettem sok mindent, hogy elmenjek egy okotérbe. És akkor egyszer csak, de ugye a gondolatban forgattam ezt a dolgot, hogy drága se legyen, de jó lenne, hogyha sikerülne jó szemüvegkereket szerezni, vagy venni. És akkor egyszer csak érkezik a postán egy boríték, és a borítékban pedig ott van egy ajánlat, névre szóló ajánlat, hogy igen, ahány éves, annyi plusz 10%-ot adunk, hogyha szemüveget rendel nálunk. Nem nagyon nézett tévéhíradót esetleg, de a héten ott ragadtam egyetlen egy. Na, ki hívja vajon azt az illetőt, akinél most csöng a telefon, mert ez is esetleg a gondolatoknak az erejét mutathatja, meg tudja mondani, hogy ki hívja. Tehát a filmről beszéltem, jobb ragadtam egészen érdekes módon egy film előtt, ami egy sorozatnak az első része volt, és egy olyan hölgyről szólt, aki érdekes módon a környezetében levő embereknek a gondolatait elolvasta, tudta, hogy mi történt velük korábban az életükben, és az volt az rendkívül érdekes, hogy a film készítője ezt ugye úgy magyarázta, hogy a hölgyet valamilyen vírus támadta meg, azért lehet ez a különleges képessége. Hát elmosolyogtam magamba, hogy hát biztos, valószínű, esetleg netán a második nagy beavatáson túl lehet valaki, aki ilyen képességekkel rendelkezik, de nem valószínű, hogy a vírustól tudja elolvasni a gondolatokat. De számtalanszor előfordult már az, és amikor elkezdtem figyelni a gondolatokra, számtalanszor előfordult az, hogy mondjuk egy értekezleten ültünk 6-8-an, és tudtam szinte, hogy ki fog megszólalni, még nagy vonalakban esetleg azt is, hogy mit fog mondani, vagy egy megbeszélésen, egy ilyen alosztályi megbeszélésen, akkor figyeltem fel évekkel ezelőtt arra, hogy én már régen ki akartam azt a gondolatot mondani, és más mondta ki helyettem. Tehát, hogy itt valami van a gondolatok áramlásával, és ez az a láthatatlan terület, ami engem érdekelt. Miért érdekel engem vajon? Ez is elkezdett foglalkoztatni, miért érdekelnek engem a gondolatok. És amikor elkezdtem erre az előadásra készülni hetekkel ezelőtt, akkor egyszer csak elkerültem egy olyan helyre egészen érdekes módon, ahol több téma között erről is szó volt, egészen érdekes volt, hogy egy mitológiai történetet hallottam Héraklész hőstetteiről, és most tegnap elővettem, hogy hát nekem ott volt ez a kis mitológiai kis lexikon a polcomon, megkeresem, hogy vajon tényleg benne van-e ez a történet, és hát képzeljék el, benne volt, majd mindjárt elmesélem a történetet. Itt van Héraklésznek a feladatai. A Héraklész ugye a nagy erejű hős, akinek 12 nagyon kemény, nagyon nehéz feladaton kell végigmennie. Ezt amikor ugye elolvassa, a mitoszok is ugyanúgy le vannak fákolozva, rejtve vannak előttünk, itt annyi más. Itt van előttünk, csak nem tudjuk kiolvasni. Itt van, olvasható, csak igazán nem tudjuk értelmezni. És itt ezen az alkalmon, amin részt vettem, ott volt egy kis segítség a teozófiai irodalomból, a tibeti mester adott egyfajta kulcsot ennek a Héraklész hőstetteknek a megfejtéséhez, ugyanis arról van szó, hogy itt a 12 különböző feladat, a 12 állatközi jegynek a nagy feladatát mondja el különböző megpróbáltatások tükrében, méghozzá nem a személyiség asztrológiáról szól, hanem a lélek asztrológiájáról, illetve hát a magasabb, az örök énnek az asztrológiájáról. És hát én, mint nyilas, nagyon érdeklődő is vagyok, meg kíváncsi természetű, természetesen a sajátom aztán nagyon érdekel. És megnéztem, hogy Héraklész hőstettei miről szólnak, hát képzeljék el, ez is egy rejtett dolog. Ugye Héraklész ebben a jegyben, amiről most szó van, egy mocsárban, egy mocsár meglátogatásával kerül szembe, és ott a mocsárban emberevő madarak vannak, és az emberevő madarakat kell neki legyőznie. És ugye az egész egy szimbolikus jelentésű, hiszen a mocsár tulajdonképpen nem más, mint az asztrális és a mentális világunknak, tehát az érzelmeinknek és a gondolatainknak a világa, a mocsara. És Héraklész feladata az volt, hogy az itteni emberevő madarakat, megint csak szimbolikusan, azt a három nagy madarat a nyilasnak el kellene kergetnie az életéből. Egyrészt a pletykát, ugye szimbolikusan ezt jelenti az egyik emberevő madár, az egoista beszédet, hogy ő milyen és mekkora, illetőleg a disznók elé a gyöngyök szórását, hogy mit áll, hogy minden nem kell mindig minden közegben elmondani. És akkor az jutott eszembe, hogy amikor hogyan teremtünk gondolattal, úgy itt-ott nézeket az ember az interneten, vagy olvas egy-egy cikket, akkor mi mindenről van szó, arról, hogy magunknak hogyan teremtünk valamit, nem tudom én, állást, hogyan teremtünk pénzt. És akkor valahogy ez számomra olyan nagyon-nagyon-nagyon nem tetsző dolog volt, és most ebben az előadásban próbálnám elmondani, hogy én mit gondolok most pillanatilag, lehet, hogy 10 év múlva majd még egészen más fogok gondolni. Kiindulásként, csak egy felütésként szeretném ezeket a gondolatokat önökkel megismertetni, hogy a világegyetem Isten gondolatából kezdődik. Ezt ne felejtsük el, amikor a mi kis személyes énünk a gondolati teremtését vizsgáljuk, aki a nagy kozmikus gondolkodó. És az emberiség akkor született, amikor az elme elkülönítette az embert az állattól. A felsőbb élethez törekvő pedig akkor kezdi el a szellemi munkáját, amikor megtanul gondolkodni, és úgy cselekszik, mint saját sorsának tudatos bírálója. És akkor csak egy gondolatot, és ez megint csak jelzésként szeretnék a láng uraira, vagy az értelem fiainak megérkezésére vetni, és majd a megjelenő könyvünkben a titkos tanítás első kötete idén ősszel fog megjelenni, abban fognak erről találni néhány gondolatot. Tehát ők voltak azok, a láng urai, vagy az elme fiai, akik azt a hatalmas dolgot tették meg, ezelőtt körülbelül 16,5 millió évvel ezelőtt, amit a Föld történet, vagy a Föld történelmének a legdrámai perceként szoktak számot tartani, hogy ők lobbantották lángra az értelem szikráját. És a hagyomány szerint A kiszámíthatatlan magasságokból egy nagyon hirtelen gyors leszállás történt, hatalmas dörgéstől kísérve. A tűz lángoló urai megérkeztek, és a tűzfiai a Vénuszról jöttek hozzánk az úgynevezett Fehér szigetre, ami a Gobi tenger fölében volt, tehát abszolút más természeti viszonyok uralkodtak. És itt Sanat Kumaráról és a Kumarákról van szó, de erről részletesebben majd a titkos tanításban olvashatnak. Ugyanez a gondolat egy másik megfogalmazásban, minden gondolat magában hordozza azt a hatalmat a dolgok fölött, amit a napbráma gondolata használt fel kezdetben. De tudjuk, hogy minden képlékeny a gondolat számára, és az emberi teljesítmény, a kultúra minden ága a gondolaterő kérdéskörébe tartozik, a filozófia, a színművészet, a tudomány, a vallás, a művészet, és a hétköznapi életben ezt használjuk, a mi emberiségünk a gondolataiban él, és nagyon sokszor a gondolataival, vagy a mentális testével azonosítja magát. A tudomány is vizsgálódik a gondolatokról, egyre inkább felkeltette, hogy az érdeklődést, hogyan működnek a gondolatok, kísérletek folynak a telepátiáról. Egészen kísérleti körülmények között például, amit mindannyian megfigyelhetünk, hogy a kutya érzékeli a gazdinak például az érkezését, ezt tudományosan is bebizonyították, hogy felvették a lakásban tartózkodó kutyát, nem tudta a film felvevője azt, hogy mikor fog érkezni a gazda, mikor határozza el azt, hogy elindul hazafelé, és rögzítették azt is, hogy a gondolat a munkahelyről való hazainduláskor mikor született meg. Rá 10 másodpercre állítólag a kutya kiült már az ajtó elé, tehát valamilyen módon, úton-módon érzékelt valamit, egy gondolatot. Elképzelhető, hiszen a kutyák is rendelkeznek mentális testtel, egy bizonyos mentális testtel. A macskák. De nem mondja az ember azt, hogy állatorvoshoz szeretné vinni a macskát, a macska mégis tudja kimondatlanul is, hogy most meg akarjuk fogni őt, és akkor elszökik és elbújik, amikor állatorvoshoz kell menni. Valahonnan érzékel valami. Megfigyeltek egy kísérletet, hogy egy fogyatékos gyermeket elvittek orvoshoz, szemorvoshoz, az édesanyjával együtt, és rosszul látott a fiú, és el kellett neki kezdeni olvasni a számokat. És amikor az édesanyja mellette volt, akkor sokkal jobban sikerültek az eredmények, sokkal jobban sikerült leolvasni a számokat. Amikor az édesanyját elkülönítették egy másik szobába, akkor nem. Valamilyen módon átmennek a gondolatok, sőt, ugye hozzáadódnak még az érzelmek is, hogy azok esetén, akik az érzelmek, akiknél az érzelmek szoros kötődést jelentenek, még nagyobb átvívő erő keletkezik. A telefon és telepátia nagyon ismert. Az édesanyám szokta mindig mondani, hogy éppen most gondoltam rád, és nézd meg, hogy hittál. De ez tényleg így működik. Tudjuk, hogy a gondolaterőt a haditechnikában is felhasználják, nagyon komoly kísérletek vannak ezzel kapcsolatban. És ezelőtt 7 évvel Viktóriával csináltunk mi is egy kísérletet egy hónapon keresztül, amikor gondolatokat küldözgettünk, az egyikünk volt az adó, másikunk a vevő. És meglehetős nagy aránya egyszerű dolgokat küldözgettünk át gondolatba egymásnak, nem tudom én, formákat, háromszöget, kör, hatszöget, nincsni. Hát közel 50%-ban sikerült venni azokat a formákat, amiket a küldő küldött. És itt ezt a kis nagyon egyszerű rajzot tettem ide fel, hogy mit vizsgál a tudomány, mivel foglalkozik. Elsősorban az agy szűrőjével, a fizikai dolgokkal foglalkozik. Ez egy fontos dolog, hiszen közvetítő közeg. Én pedig azt gondolom, illetőleg a teozófiai tanulmányozó az elme hídjával foglalkozik elsősorban. Itt látjuk a magasabb én, a személyiség és a fizikai test hármasságát. Beszéljünk kicsit a mentális testről, a gondolatok világáról, de csak nagyon érintőlegesen. A mentális test ugyanúgy, mint az egyéb testeink, tehát a fizikai, az éteri, az asztrális, a mentális 7 hét halmazállapotra, vagy hét alsíkra bomlik, és az alsó, a sűrű, tehát a mentális testünkből a sűrű, tehát nevezzük igazán mentális testnek, az a konkrét gondolatoknak a világa, a felső hármat nevezzük az elvont gondolatok világának, vagy kauzális testnek, de általában a hármat, vagy a hetet együtt mentális testnek szoktuk nevezni. Itt a bal oldalon egy átlagos ember, egy átlagos gondolati testtel rendelkező embernek a teste látszik a tisztánlátó szemével, itt pedig már egy nagyon magas szellemiségű adeptusnak a teste látszik. A mentális testünk csak egy eszköz, hogy a világot hogyan tükrözzük, hogyan fogadjuk magunkba, hogyan építjük magunkba. Miképpen növekszik a mentális testünk? Ez egy érdekes kérdés. Ugye gondolatok záporoznak, érkeznek nap mint nap, mi is létrehozunk gondolatokat, illetőleg továbbítunk gondolatokat, a mentális testünk pedig ezáltal növekszik, hogy mit tartunk meg benne, milyen gondolatokat tartunk meg benne, miket rostálunk ki, mivel finomítjuk, milyen gondolatokkal finomítjuk, vagy milyen gondolatokkal burkítjuk el a mentális testünket. De itt inkább a finomításról van szó. Illetőleg az állandó edzéssel, ugyanúgy, ahogy az izomerő a fizikai testben az állandó kondicionálással, az állandó edzéssel növekszik, a mentális testnek is az ereje, az állandó dolgoztatással fog növekedni. Erről majd egy picit még fogok részletesebben beszélni. Nagyon egyszerű dolgokkal lehet a mentális testünk erejét növelni. A hétköznapi életben a memóriánkat lehet fejleszteni. A megfigyelő képességünket lehet fejleszteni. Ahogy végigmegyünk egy úton, és megfigyeljük mondjuk csak azokat az üzleteket, vagy kirakatokat, nap mint nap, és hogy mi változik, ezeket regisztráljuk. Ezáltal észrevétlenül is az állandó hatás, az állandó dolgoztatás segítségével finomodnak és erősödnek a képességeink. Figyeljük a működését, figyeljünk oda a saját mentális testünknek a működésére. Például megfigyeltem azt is, hogy előfordult az, hogy észleltem azt, hogy hogy került az én fejembe be ez a gondolat? Vajon honnan? Hát valahogy beúszott, az nem az én gondolatom volt, az biztos. Valahonnan beúszott, na most, hogy mit kezdek vele utána, az már az én felelősségem, az én dolgom, hogy tovább engedem, rákapcsolódok, vagy egyszerűen elfelejtem, nem foglalkozom vele. Alakítsuk tudatosan a mentális testünket, és itt csak tényleg néhány gondolat, hiszen amit itt a mentális testünkbe építettük, azt majd a Devacsánban fel fogjuk dolgozni, és a következő leszületésünkben pedig, mint veleszületett képességek jelentkezik majd. A mentális testünk, szintén ezek sajnos elég rossz képek, de nem tudtam jobban varázsolni belőle. Egy tisztánlátónak, Dóra Geldernek az elmondása alapján festették meg ezeket a képeket. És azért hoztam ide, hogy ezt a kis mondatot szemléltessem, hogy minden ember úgy utazik a téren keresztül, hogy be van zárva egy saját maga építette palitkába, és olyan formák tömege veszi őt körbe, vagy körül, amelyet megszokott gondolataival alkotott. És a baloldali képen, itt ezen a részen, ez egy építész és díszlettervezőnek az auráját mutatja, itt ezen a részen az építész nem nagyon lehet látni sajnos, olyan formák vannak, amiket az építész a mindennapi munkája során beépített magának, tehát ilyen nagyon szimmetrikus, geometrikus formák. Vagy itt talán egy picikével jobban látható, a jobboldali egy környezetvédelmi aktivistának a testét mutatja, itt pedig látni, hogy itt a fenyőfák lennének ott, hogy védi az erdőket a fenyőt. Na most a másik, a kauzális test, az elvont gondolatok világa, hogy az előbb próbáltam felvetíteni, ebbe benne lakik mindennek az oka, vagy okitestnek, oktestnek is szoktuk nevezni, ami mind okozat nyilvánul meg az alsó világokban, és mindaz, ami tartós, az ide szövődik, és mindaz a tapasztalat, amit gyűjtöttünk, az ide halmozódik, ami az egyes inkarnációkban, az erőfeszítések folyamán elértünk és kialakult. Ez az eszmék, eszmények világa. Tehát elmondhatjuk, hogy itt ebben a földi életünkben önmagunknak az építőmesterei vagyunk, és a tudatunknak a rázógépét, hogy mit tartunk meg és mit ejtünk ki belőle, ezen nagyon jól el kell gondolkodni és ki kell használni. Az elme ugyanis micsoda, a valóság gyilkosa. A csend hangja így kezdődik, hogy az elme a valóság gyilkosa, a tanítvány ölje meg a gyilkost. Hogyan működik az elme? Mi is ez? Mi is az elme? Hogyan működik? Mint egy tükör, de sajnos, ugye, mint egy poros tükör úgy működik. Visszatükröztet valamit, de mindig valamilyen torzulással. De ugyanakkor tudjuk, hogy az elménk egy műszer, amivel a külső dolgokat megvizsgáljuk. De éppen a rárakódott por vagy a fátyolok miatt tulajdonképpen torzképeket alkotunk, és ányképek ányképeit. És itt a sok-sok színű szemüveg ugye azt mutatja, hogy ahányan vagyunk, annyiféle szemüvegen keresztül nézzük, hiszen annyiféle mindent építettünk már be a testünkbe. Néhány képet, és talán sok minden kiderül még az elméről, folyton csépel, állandóan darál az elménk, nagyon gépiesen működik, és ezért is mondják, hogy ez a valósággyilkosa nem csak, hogy ugye tükröztet és forosan tükröztet, hanem állandóan darál, állandóan működik, és bizonyos technikákkal ugye, ezt az állandó darálást próbáljuk leállítani és megszüntetni. Mágnes, olyan, mint egy mágnes az elme, magához vonja a hasonló gondolatokat, és ezért nagyon vigyázni kell, hogy mi mindent tart meg ott önmagának. Átjáró ház a gondolatok számára. Tehát itt egy olyan közegben élünk, ahol mindenki kiengedi a gondolatait, akár célzottan, akár, majd erről még mindjárt beszélek, és a gondolatokból, mások gondolataiból mi is veszünk, és szinte, mint egy átjáróház az ember a gondolatok számára. A gondolatnak az ereje éppen a láthatatlanságában van, és abban, hogy nem ismer határokat. Ezelőtt jó néhány évvel emlékszem, elhatároztam, hogy azokat az embereket szeretném segíteni, akiknek az elméjével valami probléma történt, tehát mentálisan valamilyen sérültek vagy problémájuk van. És akkor ahogy én ezt jó erősen elgondoltam, megformáltam ezt a képet önmagamban, akkor egyszerre csak pár napon belül Magyarország négy azaz négy helyről érkeztek gondolatok. Miskolcról jelentkezett az egyik volt egyetemista barátnőm, akivel 24 évvel ezelőtt megszakadt a kapcsolat, és akkor jelentkezett, kiderült róla, hogy le van százalékolva ilyen problémákkal. Szegedről jelentkezett egy fiatalember, Budapestről és Szolnokról is talán. Tehát itt is nagyon érdekes módon ugye nem ismer határokat, a kiterjedés, a rezgések megtalálják bármilyen messze is azokat, akik tudnak válaszolni ezekre a rezgésekre. Itt ezt a villanykörtét ezért is tettem ide, hogy szétsugároz. Persze természetesen vannak határai az elme szétsugározódásának, vagy a gondolatok szétsugározódásának. Mi a gondolat? Tulajdonképpen nem más, mint egy viszony, kapcsolat megállapítása, összefüggések alkotása. És ide tettem ezt a képet, hogy rengeteget szoktunk olvasni, és Blavatsky ugye azt ajánlja, hogy inkább kevesebbet olvassunk, de többet gondolkodjunk rajta, hiszen az elménket ezáltal tudjuk építeni legjobban, a gondolkodással, nem a szimpla olvasással, hanem a gondolkodással. Használjuk ki ezt a mostani alkalmat, ezt az életet minél jobban képességeinknek, gondolati képességeinknek a növelésére, közben intuíciónkat fejlesztjük. Itt van egy ismert, pár évvel ezelőtt Emotónak a könyve megjelent a víz üzeneteiről, ami szintén arról szól, hogy a gondolatok hogyan látszódnak meg egy közegben, a vízben. Itt csak néhányat mutatnék meg. Itt például itt van ez a Fujiwara gátnak a vize imádkozás előtt, és itt pedig ugyanaz a víz ima után. Itt van például egy ilyen betegségeket, vagy te buta vagy, ilyen leminősítést jelző gondolat, azok így jelentkeznek a vízben, és a heavy metal zene például, ez pedig a Beethoven zenéje, a köszönöm, vagy a szeretet és megértés gondolatai, láthatjuk, hogy milyen formákat alkotnak a vízben, mint közegben. Na most ugye a gondolat nem csak a vízre nyomódik rá, hanem mindenre rányomódik. Ez csak egy nagyon-nagyon-nagyon jó példa volt rá, hogy szemléletesen be tudja mutatni. Gondolathullámok és gondolatformák. Két dolgot kell megkülönböztetnünk. A gondolat ugye hullámszerűen terjed, a gondolathullámok magukhoz hasonló jellegű gondolatokat hoznak létre, bárhol. Ható távolságuk az eredeti gondolat erejétől, határozottságától, tisztaságától és az ellenállástól függ. Nagyon felhívnám a figyelmet, itt csak tényleg apró gondolatokat lehet elmondani, mert ez egy hosszú előadást is megérne, de rengeteg könyvünk van, amiben erről lehet olvasni. A mentális test, a kauzális test, a honlapunkon található Anni Besantnak a gondolaterő működése. Tehát sok-sok-sok irodalom van erről, amit ajánlhatnék önöknek, de kiemelném például ezt a mentális környezet szennyezést, hogy mennyire hatunk mi a közegünkre, a világra, a saját gondolatainkkal, és ez a mi felelősségünk, hogy mit engedünk, milyen gondolatokat engedünk ki a világba. Majd lesz szó itt a közvéleményről egy külön előadásban, arról én nem is beszélek. A gondolatok ugye befolyásolnak bennünket, felmerül sok esetben, hogy na most hogyan védekezzünk ellene, hogyha jön egy negatív gondolat, vagy egyebek. Szokták azt ajánlani, hogy különböző védelmeket feltenni, meg egyebek. Én ezt nagyon-nagyon ellene vagyok, és én úgy gondolom, hogy a saját mentális testünket és az asztrális testünket kell egyre tisztábbá tenni ahhoz, hiszen a legjobb védőpajzs a tiszta elme, hiszen arról leperegnek azok az oda nem illő gondolatok, az elménk egyszerűen már nem illeszi be magába, hanem leperegnek ezek a gondolatok. A másik a gondolatformák. A gondolatformák pontos gondolatot szállítanak egyszerre egy személynek. És itt egy pici kis lényecske, az elemi eszencia, egy fél intelligens élet, egy fél intelligens életet, inkább többes számban mondom, mert ugye nagyon sok van, aki egyfajta élőlényé válik, erről is rengeteget lehet az irodalmakban olvasni. A gondolatok, rövid szlájdok jönnek, a gondolatok három típusa, amikor a gondolat a kibocsátóra önmagára visszahat, egy másik személyre hat, illetőleg nincs irányultsága. Amikor másik személyre hat, ugye ott elsősorban a gondolatformákról beszélünk, amikor nincs irányultsága, akkor inkább a gondolat hullámokról. A három osztálya a gondolatoknak, sokkal részletesebben mondom, mindenféle irodalmunkban megtalálható, amikor felveszi az elgondoló alakját a gondolat, felveszi valamilyen anyagi forma alakját. Az elsőre én még őszintén nem láttam példát, de biztosan így van. Majd valószínű még fogok találkozni ilyennel, tehát olvasni a teozófiai irodalomban olyat, hogy valaki megjelenik távol, valaki előtt, piciben. Hogy anyagi forma alakját felveszi, ott volt például, hogy a környezetvédőnél azokat a tárgyakat, azokat a képeket, azoknak a szeretett személyeknek is ott hordjuk a képét magunk előtt vagy magunk körül, akikre nagyon sokszor gondolunk, tehát felveszi valamilyen anyagi forma alakját, mondjuk itt láttuk az előbb a képen, és felvesz egy teljesen rájellemző formát. Azokról a harmadikról még fogok mutatni képeket. Általános alapelvek a gondolatokkal kapcsolatban, és itt a gondolatformákról beszélek elsősorban. A gondolat minősége határozza meg a gondolatnak a színét. A természete határozza meg az alakját, határozottsága pedig a gondolatformának a tisztaságát. És itt vannak a színek, sajnos nagyon torzít itt ez a színes kép, a haragtól a kapzsisága, büszkeségen keresztül, ez is itt narancsága kellene inkább, hogy legyen, az együttérzésig, az önzetlen szeretetig, a tiszta vallásosság, a spiritualitás, magasfokú spiritualitás, az intellektus, alkalmazkodás, a félelem szürkéje és a depresszió szürkéje és az érzékiség, tehát mindenhez van egy-egy szín. És itt kifejezetten olyan gondolatformákat tettem oda, amiket magam is láttam meditációban, és előfordultak már ugye az én praxisomban is. Ez például a gondoskodás, szeretet, átölelem azt az illetőt, akihez olyan gondolatokat küldök. Ezek is segítő gondolatok. Itt ez egy barátnak az átölelése. Itt pedig a meditációban egy olyan gondolatnak a leképeződése, hogy szinte az egész világot átölelem, és mondjuk békét kívánok annak, az egész világnak, együttműködést és testvériséget. Itt pedig a szellem és az anyagról való meditáció gondolatformája látszik. Ezen a képen az imádság kékje, ami illetőleg alakja látszik, és arra rögtön jön a válasz. Alul pedig olyan gondolatformákat tettem föl, amivel lehetőleg ne találkozzunk, de azért szoktunk. Itt a haragnak a nagyon erős, szúrós barnája és pirosa. Itt ez a tudásvágynak a sárgája, és a nagyon-nagyon tudni akarok valamit gondolatformája. Ez pedig egy ilyen barnás színű árnyalattal, barnás-vöröses árnyalattal, amikor valamit magamnak akarok megszerezni, megkaparintani. Még egyszer tudatosan gondolkodjunk. Eszközünk a koncentráció és meditáció ahhoz, hogy a gondolatainkat alakítsuk. Hogyan teremtem meg az elme igazi erejét kitartással, kitartó gyakorlással, ahhoz, hogy lecsendesítem, hogy ugyanúgy tükrözzön az elmém, ugyanúgy látszódjon az elmémben, fodrozódás nélkül mindaz, ami a valóságban látszik, tervszerűen tudatosan gyakoroljam és szoktassam az elmémet. És itt van a koncentráció, csak képként próbáltam ide tenni, de lehetne mást is, hogy egyfelé irányítom a gondolataimat, de azt nagyon intenzíven. Erről is rengeteg olvasnivaló van. És egy utolsó szlájdok előtti szlájdom a gondolat ellenőrzésről, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, az ösvényre lépés az első nagy beavatás előtt a legfontosabb követelmény. Én itt 3 pontba írtam föl, de lehetne 8 pontot is, vagy 7 pontot is felírni, csak a főbb pontokat próbáltam összeszedni. Az első, az alapállapot, vagy a kiinduló állapot, a jó, az erényes ember elérése az alsó természet szabályozása önuralommal. És akkor innen lépeget az ember tovább életeken és életeken keresztül, mert az erő, és itt most elsősorban gondolaterőről beszélek, birtokában levő ember láthatatlanul működik, aktív gondolatformákat hoz létre, hat, és a maga kiválasztotta úton hat, és maga kiválasztotta irányban hat. Megérti a mentális testvériséget, erről most megint nem tudok részletesebben beszélni, mert nagyon rövid az időm. Rádöbben arra, hogy a lélek az ő igazi énje, és gondolatait egyre inkább a legmagasabb felé irányítja. Ahogy a csend hangja mondja, pusztítsd el hold testedet, kámát a vágyat, az illúziókat, és tisztítsd meg a gondolat testedet. Ez a követelmény. És aztán van egy egészen magas fokozat, azért mondtam, hogy én csak 3-at írtam, de itt nagyon sok lépcsőt lehetne felsorolni, amikor már nem az ész gondolkodik, hanem a lélek öntudata. Ez a megtisztulás, a tökéletes nyugodtság állapota, amikor teljesen élettelenül hullanak már alá a gondolatok, ha hozzáérnek. Most lát igazán, az ész már ragyogó tiszta tükör, és eljut a gyémánt lélek állapotig, hát ez még nagyon-nagyon messze van, azt gondolom, tőlünk első lépéseket járó törekvőktől, amikor a lélek folyton csak lát, amíg az ész és a test dolgozik. És az utolsó szlájdom a jellemépítésről szól. Tehát emlékeznek, ott az elején mondtam, hogy én mit mondok most a gondolatainkkal való foglalkozás, hogy miért fontos az. A jellemépítése miatt nagyon fontos. Mert a gondolat az az eszköz, amellyel a jellemünk felépül. És ezért mindnyájunknak a felelőssége, a szavainknak, a gondolatoknak az ellenőrzése. Felelősség azért, hogy miket bocsátunk ki magunkból. És itt van, régen még gyerekkoromban írt valaki az emlékkönyvembe egy bejegyzést. Ez azon a gyermeki szinten szól, de azt hiszem, hogy mindnyájunk számára még most is érvényes, hogy szólj, gondolj, gondolod, és minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád. Illetve egy számomra most szóló üzenet, és ezt hagytam utolsó mondatként, az ember a gondolkodás eredménye, amin gondolkodik, azzá lesz, ezért gondolkodjál brámán. És két képet tettem fel, hogy az ilyen torzító tükörtől jussunk el tiszta tükörig. Nagyon szépen megköszönöm a figyelmüket, akkor most a következő előadásig 10 perc szünet lesz. Jó? Tehát 11 óra 5 perckor találkozunk.